Az úgynevezett veletek. Evangélium Szent János könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atyám egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, jó pásztor vasárnapján az egyház a maga katolicitását ünnepli. Azt a hivatást és azt az adományt, ami egyszerre teher, egyszerre feladat, egyszerre áldás, és amivel mindig adósai vagyunk az Istennek. És ugyanakkor pedig arra is figyelmeztet bennünket ez az ünnep, hogy a katolikus egyház nem azonos az egyetemes anyaszent egyházzal. Mi tulajdonképpen sajnos csak egy felekezet vagyunk a sok keresztény felekezet között, és adósai vagyunk az Úr Jézusnak azzal, hogy az ő egyetemes pásztori szolgálatát, az ő egyetemes pásztori hatalmát képviseljük itt a Földön. Újra és újra a legnagyobb kihívás az egyház számára, hogy átalakul valamilyen törzsi különítményé. Nézzétek meg a különböző háborúkat, amik itt Európában zajlottak, azok mindig ilyen alapon zajlottak, hogy nemzet ellen támadt, és hiába volt egyik is keresztény, és a másik is keresztény ország, mégis egymás torkának tudtak esni felekezeti alapon. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ezzel isteni öntudatát nyilvánítja ki, kinyilatkoztatja magát, mint valóságos Istent. Ezt az összes zsidó megértette. A tanítványok megértették, és ezért követték őt, és a farizeusok és az írástudók, a főpapi párt, a szadduceusok szintén megértették, és ezért adták őt keresztre. Nyilván a rómaiak torkán ezt nem lehetett lenyomni, hogy egyenlővé teszi magát az Istennel, mert a rómaiak számára ez egy közömbös dolog volt, elég sok istenük volt, így aztán egyel több vagy kevesebb nem nagyon számított nekik, hanem ezért valamilyen politikai pert, valami politikai koholmányt eszeltek Jézussal szemben, és ezen a címén ítéltették el Pilátussal, de a háttérben ez volt, testvérek, és döbbenetes a számomra, hogy ha az Isten, az Úr Jézus ellenségei megértették az ő szavait, akkor mi miért nem értjük meg azt, amit mond. Akkor, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ez minden zsidó ember számára egyértelmű üzenet volt, hiszen a zsidóság úgy tartotta, hogy Jahve Izraelnek a pásztora. Így is beszéltek róla, erről szólnak a zsoltárok, erről szól a prófétáknak a különböző jövendőlése, hogy Isten Izraelnek a pásztora. Ehhez képest, amit Jézus újdonságot hozott, és ez is az ő elítélésének az egyik oka, amit aztán a Szentleckében viszont hallunk, hogy irigység támad a zsidókban, a keresztényekkel, Jézus tanítványaival szemben, mert a tanítványok szavára a pogányok is megtérnek, és azt, amit ők sosem tudtak elérni, hogy a pogányok elfogadják Izrael Istenét, azt az apostoli igehirdetés meg tudta valósítani, és odatérnek Izrael Istenéhez, odatérnek a mindenhatóhoz, akinek a képmása, a mi úrunk Jézus Krisztus, megértették, hogy mit jelent az, a pogányok is megértették, mit jelent az, hogy én és az Atya egy vagyunk. Jézus nem azonos az Atyával, Jézus nem Jahve, Jézus egy az Atyával, mint ahogy a mi is arra vagyunk meghívva, hogy egyek legyünk ő vele, egyek legyünk az Istennel. Nem leszünk azonosak vele, a mi föltámadásunk az testben történik, megmarad az önazonosságunk, mindegyikünk ismerni fogja, meg fogja ismerni, föl fogja ismerni a másikat, de egyek tudunk lenni az Istennel, és ennek az előkészülete folyik itt a Földön. Ezt próbáljuk a különböző döntéseinkkel, az imádságunkkal, a szentségi életünkkel, próbáljuk ezt előkészíteni, elmélyíteni, hogy minél mélyebb legyen ez az egyesülés az Istennel. Így aztán, amikor Jézus önmagát, mint pásztort hirdeti meg, mint önmagát, mint pásztort mutatja be, akkor jóval többet mond annál, mintha azt mondta volna, hogy én Isten vagyok. Ugye ezt kérik számon a modernek, úgynevezett modernek, ugye a 19. századtól ezt kérik számon a Szentíráson, hogy Jézus sosem mondta magát Istennek, akkor miért tartjuk mi mégis őt Istennek? Ő csak egy rabbi volt, aki mindenfélét tanított, és tulajdonképpen ilyen szerencsétlen sorsa lett. De ezzel szemben az apostoli igehirdetés megértette, amit az ellenségei is megértettek, hogy Jézus többet mond, mint ha azt mondta volna, hogy Isten vagyok. Onnantól kezdődően senki sem foglalkozott volna vele. Onnantól kezdődően egy lett volna a különböző bolondok között, akik újra és újra előlépnek egyébként az elmebetegségből, vagy a különböző mániáknak a köreiből, amikor valaki magát Istennek gondolja, vagy Istenként viselkedik. Ehhez képest Jézus olyan kifejezéseket használ, amit mindenki megértett, és ez lesz aztán az elítélésének az oka, hogy egyenlővé tette magát az Istennel. Istenként beszél, Istenként törvénykezik, Istenként cselekszik, és azt kell mondjuk testvérek, hogy ami történik vele, az az Istennek a sorsa. Hiszen azóta is minden ártatlanban maga az Isten szenved, mindenkiben, akit igazságtalanul ítélnek el, ítélnek meg, vetnek meg, közösítenek ki, az valójában véve az Istennek, Istennel is megtörténik, hiszen Isten ott szenved minden egyes testvérünkben, akit ártatlanul ér a szenvedés, aki nem a saját tetteinek a következményei szenvedi, hanem valamilyen módon ok nélkül éri őt a baj, ok nélkül éri őt a szenvedés. Azaz az Úr Jézusban föltárul előttünk Isten kiléte, és ezért kellene őt egyre mélyebben megismerni. Ne felejtsük el testvérek, hogy az üdvösség, amire készülődünk, amit várunk, az ismeret lesz. Látni fogjuk Istent úgy, amint van. Meg tudjuk ismerni a legmélyét az Isten titkának, és erre itt a Földön elő tudunk készülni. Az Isten ismeretben kellene növekednünk, éppen ezért nem félni kell az élettől, attól, hogy mi fog történni holnap, ezen a héten mi lesz előttünk, mi lesz az, amit el kell kínlódnunk, hanem úgy kellene rá tekinteni, mint amin keresztül az ember Istent tudja már itt a Földön is megismerni. Az Úr Jézus azt mondja kijelentő módban, Juhaim, ismernek engem, és hallgatnak az én szavamra. Ezért vagyunk itt testvérek, mert már ismerjük őt, és hallgattunk az ő szavára, és szeretnénk őt jobban megismerni, és jobban hallgatni az ő szavára. És akkor testvérek, amikor a jelenések könyvéből ezt a részletet hallottuk, ahol a mennyei Jeruzsálemben minden népből, nyelvből és nemzetből ott vannak a bárány és a trónja körül, akkor ez az a feladat, ami ránk van bízva, ez az igazi katolicitás testvérek, amikor minden ember üdvösségét tudjuk akarni, és minden ember üdvösségért tudunk imádkozni. Békében, amikor az ember nyugton van, akkor ennek különösebb súlya nincsen. Könnyű mindenkiért imádkozni, könnyű egyetemes kéréseket terjeszteni Isten elé. De akkor, amikor háború van, akkor, amikor kívül és belül, országunkon kívül és az országon belül is ellenségeskedés van, akkor imádkozni a haragosainkért, az ellenségeinkért, az agresszorokért, ez komoly feladat, testvérek. És persze a többségünket elbutítja a bűn, vagy elveszi az érzékenységünket, és így aztán annyira nem fáj az ellenségért imádkozni, de azok, akik tiszták, azok, akik ártatlanok, azok pontosan tudják, hogy milyen nehéz gonoszokért imádkozni, milyen nehéz a rosszakért imádkozni, azokért imádkozni, akik ártatlanokat bántanak. Márpedig erre vagyunk meghívva, testvérek, hogy mindenkiért imádkozzunk. Ezt jelenteni az, amit a Hiszek Egyben mondunk, hogy hisszük az egy szent, egyetemes Anyaszent Egyházat. Az egyetemes Anyaszentegyház az nem felekezeti dolog, és éppen ezért gondolom azt, hogy egyre inkább meg kellene azt értenünk, hogy nekünk nem felekezeti értelemben kell katolikusnak lenni, hanem a szónak az igazi értelmében az Istennek az egyetemes üdvözítő akaratát képviselni, azt, azon munkálkodni, és azt egyre jobban megérteni, elmélyülni ennek a dolognak az abszurditásában és megbotránkoztató dolgában, hogy Isten esőt ad bűnösöknek és igazatnak egyaránt, fölkelti a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Ezt jelenteni az a bizonyos egyetemesség, aminek Krisztus a megtestesítője, megjelenítője, és aki minket meghívott ennek a szolgálatára. Ma a testvérek Jópásztor vasárnapján az egyházi hivatásokért is imádkozunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne azt megérteni, hogy miért van szükség látható vezetőre. Én azt gondolom, hogy ezt jelenteni az igazi konzervativizmus, amikor az ember megérti, hogy a borra is és a töblőre is egyaránt szükség van, a bor töblő nélkül elfolyik, és a tömlő bor nélkül fölösleges. Szükség van a külsőségre, mert testben élünk, mivel az anyagvilághoz kötődünk, az anyagvilágot képviseljük, és az anyagvilágban élünk benne. Testben vagyunk boldogok vagy boldogtalanok, testben örülünk vagy szenvedünk, így aztán az ember az anyagi világhoz kötődik. Az ember nem angyal, az ember nem teremtett szellemi létező, mint az angyalok, hanem az ember az test és léleknek a szétválaszthatatlan egysége, és éppen ezért van szüksége az embernek kézzelfogható dolgokra is. A reformátorok tévedtek akkor, amikor azt mondták, hogy lehetséges, vagy elégséges a lelki istentisztelet. Mi tévedtünk akkor, katolikusok, amikor elhanyagoltuk a lelki istentiszteletet, és pusztán a ritusra, a szokásokra, a külsőségekre helyeztük a hangsúlyt. A kettő összetartozik. Ritusok nélkül a lelki istentisztelet előbb-utóbb elveszik. Gondoljátok meg, testvérek, hogy akivel nem beszélgetünk, akit nem szólítunk meg, akit nem látunk, azt előbb-utóbb elfelejtjük, az súlytalanná válik az életünkben. És fordítva, ha csak ritusok vannak, ha elveszik belőle a lélek, akkor ez az egész nem más, mint egy múzeum, nem más, mint valamiféle skanzen, ahol különböző szokásokat őrzünk meg tartalom nélkül. Összetartozik a test és a lélek, a test és a szellem, és ennek következtében az Úr Jézus rábízza a tanítványokat Péterre, és a tanítványokra bízza a nagyobb tanítványi kört, az ő követőit rábízza az apostoli szolgálatra. A pápának az egyik ilyen címe, vagy az egyik ilyen titulusa, hogy primus inter pares, hogy első az egyenlők között. És ezt kellene megérteni, testvérek, hogy minden pápa, minden püspök, minden pap legfeljebb első az egyenlők között, abban a dologban, amire a küldetése szól, és semmi másban. Sem ízlés dolgában, sem politikai dologban, semmi másban a papnak vagy a püspöknek nincsen feladata és nincsen szerepe, hanem csak abban, hogy az Isten ismeretet tanítsa, hogy a szentségeket kiszolgáltassa, hogy föloldozzon és az Úr testét és vérét adja nekünk. Első az egyenlők között. Másrészt a pápának a címe az, amit egyébként, hogy mondjam, a gondviselés humorából adódóan a római pogány császároktól vett át a pápasság, nevezetesen, hogy Pontifex Maximus, hogy a legfőbb hídverő Isten és emberek között ez a pápai tisztség. De ez is nem jutalom, nem azért van, mert külön lenne, mint a többiek, nem emeli ez a többiek fölé, hanem feladatot bíz rá. Ez olyan feladat, amivel el kell számolni, aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon, akire nagy feladatot bízott Isten, azon sokkal szigorúbban kézlik számon, mint egy átlag emberen, akinek nincsen ilyen súlyos teher a vállán. Nézzétek meg, testvérek, hogy az Úr Jézus maga alapozta meg azt a hierarchikus rendet, amit az egyházunk azóta is, mondjuk így, hogy visel, nyög vagy örül rajta. Azt gondolom, hogy most az elmúlt évszázadban örvendhetünk a pápáink fölött, de voltak évszázadok, gondoljunk a reneszánszra, amikor kifejezetten keserves volt ez a hierarchikus felépítés, de ezt maga az Úr Jézus alapozta meg akkor, amikor tanítványokat választott. Nézzétek meg, hogy volt, akit hazaküldött, volt, akit elhívott, volt, aki követte őt, és volt, aki ott hagyta, mint a gazdag ifjú. Volt egy nagy tanítványi kör, akik kísérték őt az útja során. Ez állt pogányokból, állt asszonyokból, férfiakból, mindenféle náció ott volt Jézus körül. Ezek közül kiválasztott 72 tanítványt, aztán kiválasztott 12-t, 12-ből kiválasztott 3-at, Pétert, Jakabot és Jánost, akiket egyrészt a szíreváltozás hegyén megerősít arra nézve, hogy el tudják majd viselni a szenvedésnek a botrányát, és tudjuk jól, hogy őket viszi magával a Getsemáni kertbe, ahol aztán beleúsznak a szenvedés botránya miatt abban a helyzetbe. Kiválaszt a 12-ből 3-at, akiket mélyebben beavat az ő kilétébe, az ő belső titkába, és ezek közül is kiválasztja Pétert, nem azért, mert külön volt, mint a többiek, hanem az ő kiválasztó, szuverén kiválasztó hatalma tette Pétert elsővé az egyenlők között is. Azóta is az, hogy az az ígérete, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, ez nem pusztán spirituális dolog, testvérek, hiszen szentségeken keresztül van itt közöttünk. Itt van az ő teste által, az eukarisztia által, nem csak képzeljük, nem csak emlékezünk rá, nem csak úgy teszünk, mintha, hanem amen mondunk rá, amikor magunkhoz veszik az ő testét, mert hogy ő valóságosan adja magát nekünk, ő valóságosan velünk van minden nap a világ végéig. De ahhoz, hogy a szentségekben közöttünk lehessen, hogy a bűnök bocsánatában megjelenüljen az ő irgalma, a szüksége van, szükséges, látható, a kézzel fogható vezetőkre, kézzel fogható személyekre. Ez lenne az egyházi rend. Ezen a vasárnapon az egyházi rendre érdemes odafigyelni. Arra az egyházi rendre, amelyik nem a méltósága alapján válik azzá, aki, nem a méltósága az, ami miatt az egyházi rend tiszteletet érdemel, hanem a feladat miatt, amit Krisztus rábízott. Ahogyan megünnepeltük az édesanyákat, akik feladatot kaptak az Istentől, és jól vagy rosszul betöltik ezt a hivatásukat, és ezért tiszteletet érdemelnek, ugyanez vonatkozik az egyházi rendre is. Mert feladatok vannak az egyházon belül, és ezek a feladatok azok, amik az egyházi rendet alkotják, és abban, ami a feladat, abban érdemelnek tiszteletet, és abban elsők. Semmi másban, testvérek. Azt hiszem, mindegyiküknek vannak történetei arról, amikor a klérus illetéktelenséget követel, legyen az pap, püspök, bárki, amikor olyanba szól bele, olyanban akar diktálni, ami nem a tisztel, ami nem a dolga. Nézzétek meg, hogy általában véve ezzel a pápai tévedhetetlenséggel sem tudnak az emberek mit kezdeni, pedig egy nagyon egyszerű dolog, testvérek. Hit és erkölcs dolgában az egyház nem tévedhet. Az erkölcs alatt nem azt értjük, hogy mit tesznek, hanem hogy mit tanítanak. Mert hogy a tanítás tisztsége van rábízva a római pápára, és hit és erkölcs dolgában kell, hogy tévedhetetlen legyen, hiszen hogyan tudnánk eligazodni a sok-sok vélekedés közepette, hiszen nézzétek meg Magyarországot, itt mindenki ért a Bibliához, itt mindenki ért a valláshoz, csak úgy, mint a focihoz, vagy az egészségügyhöz, ezért vagyunk ilyen katasztrofális helyzetben, mert mindenki ért hozzá. Ehhez képest van az a nagy kincse az egyházunknak, hogy hit és erkölcs dolgában, az üdvösség kérdésében a pápa tévedhetetlenül tanítja azt, amire szükségünk van, semmi mást és semmi másban. De ez mindenképpen egy nagy garancia a hívő ember számára, hogy valóban Krisztus velünk van minden nap a világ végéig, és nem hagy bennünket a saját ösztönös természetünkre, a saját vélekedéseinkre, az illúzióinkra, hiszen ezerféle módon be tudjuk csapni magunkat, és ezerféle módon be lehet csapni az érzékeinket, és be is csapják, ha nincs, aki vezesse minket. Úgyhogy ezen a vasárnapon, testvérek, amikor Jézus, mint jó pásztort ünnepeljük, amikor megvalljuk, hogy ő a mi pásztorunk, akkor ez figyelmeztetés mindegyiküknek arra, hogy egyetemes feladatunk, egyetemes küldetésünk van, és hogy fölül kell emelkedni a felekezetiségen, és ezt az egyetemességet kell az imádságunkban, a törekvéseinkben, a vágyainkban képviselni, még akkor is, hogyha ez roppant nehéz tud lenni akkor, amikor az ellenségeinkért, a haragosainkért, a minket megbántókért, az ártatlanok ellen vétőkért kell imádkozni. Krisztus a mi pásztorunk, és mi szeretnénk őt egyre jobban megismerni, és szeretnénk egyre jobban hallgatni az ő szavára, és követni őt, mert ő az örök életre tud mindegyikünket elvezetni. Amen.